Milyen az, amikor a lélek mozdul, amikor a lélek mozdít? Ez a címe annak az igehirdetés sorozatnak, amiben január óta benne vagyunk. Miért vagyunk igehirdetés sorozatban? Azért, mert meg vagyunk győződve arról, hogy sokszor egy egész bibliai könyvet, vagy egy nagyobb utat bejárva, sokkal mélyebben feltárulhatnak előttünk Isten igazságai, Isten ajándékai. Nagyon sokszor úgy olvassák a keresztények egyébként a Bibliát, ami végül is annyira nem baj, mert legalább olvassák, de hogy egy-egy részt kiragadnak belőle, vagy hogy csak nagyon fókuszálnak egy-egy adott ígére. És nagyon jó nagyobb kontextusba helyezni, és látni azt az ívet, amikor nagyobb dolgokat is észre lehet venni. Az apostolok cselekedetei tipikusan egy ilyen könyv az Új Szövetségben, ahol egy nagy utat járnak be Isten emberei, és azt mutatja be tulajdonképpen ez a könyv, hogy hogyan terjedt el a kereszténység, hogyan indult a földközi tengerben hódító útjára az evangélium. Tesszük ezt a reformáció évében, amiről már az előbb említettem, és nagyon fontos számunkra ez, hogy azt keressük, hogy gazdagréti református gyülekezetként hogyan szólít ez meg bennünket, mire hív ez bennünket, mi az, amiben nekünk is Isten ajtókat nyit. Ebben a sorozatban egészen előre haladott állapotban vagyunk már, a mai kívül, ha jól tudom, még 2 vagy 3 vasárnap van hátra, szóval már a vége felé járunk ennek a könyvnek. Nagyon sok mindent bejártunk már az apostolokkal együtt, mindenféle csodákat láttunk már az igéből, missziói utakat, ahol mentek és gyülekezeteket alapítottak az apostolok, és most ott tartunk, amikor Pált már támadások érik. Támadják őt az evangélium hirdetése miatt, és ebben a mai igében, amit fel fogok olvasni, egy bíróság előtt áll. Pál összesen a feljegyzések szerint 5 alkalommal állt bíróság előtt, és 5 alkalommal mondta el az ő védőbeszédét, és védekezett, és mondta el, hogy miért végzi azt, amit végez. Általában ugye a korabeli zsidó vezetők támadták őt, és általában római bíróságok előtt kellett védekeznie, de volt, amikor akár a zsidó vezetők előtt is. Szeretném felolvasni ezt az egész fejezetet, amiben ez az ige szól, ami elég kemény, mert 32 vers, viszont lehet látni az egész beszédnek az ívét. Ez egyébként a legrészletesebben megmaradt védőbeszéd. És akkor felolvastam az egészet, akkor utána néhány verset kiemelek belőle, amiről konkrétan most szeretnék majd nektek még egy kicsit többet beszélni. Olvasom tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 26. fejezetet. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységét vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből, a napfényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre azt kérdeztem, ki vagy uram? Az úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra, azért jelentem meg neked, hogy szolgálmá tegyelek és tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazzak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akiket megszenteltek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg és forduljanak Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsiknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok. Mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is. Hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek, hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majd nem ráveszel engem is, hogy keresztényné legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok-e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Berenike, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás közt. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Felolvasom még egyszer a 22-től a 29. versig. Így beszél Pál. Mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. És semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint akit elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénél legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Pál apostol nem azért van ezelőtt a bíróság előtt, mert ő valami rosszat tett, és egy polgári peres eljárásban van, vagy tényleg bűnöző volt, vagy tényleg valamit elrontott, vagy okozott valami balesetet, vagy valakitől ellopott valamit, hanem mondhatni koholt vádak alapján áll itt ez előtt a bíróság előtt. Nem azért van itt, mert a saját kis üzletét építi, hanem azért, mert benne van Isten ügyében, és odament, és azt tette, amire Isten hívta őt. Ha megnézzük Pálnak az életét, akkor picit igazságtalannak érezhetjük azt, hogy őnek itt kell állnia, hiszen végig szolgálta a félvilágot, az akkori ismert világot. Nagyon sok mindent tett az Úrért. És Isten lehetett volna akár egy kicsit lojális is vele, és azt mondhatta volna a harmadik visszió jut végén, jó van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, vagy éppen sokom, nyugdíjazlak ezután. Kapsz egy kis békét, kapsz egy kis nyugalmat, mint valami veterán katonának egy kis földet, ahol megélhet, és életed végén békességében élhetsz. Ehhez képest, miután elvégezte az ő munkáját, folyamatosan ilyenfajta atrocitásokat kell kiállni, és üldözéseket kell kiállnia. Kicsit olyan, mintha a Pál életében megmutatkozna az, hogy mi vár Krisztus követőire. Hogy miután és miközben szolgálják Istent, aközben nagyon sokszor látszólag nem kapják meg az ő jutalmukat, az ő megérdemelt jutalmukat azért, mert jók voltak, vagy azért, mert Isten szerint élnek, hanem még ráadásul üldöztetést vagy mellőzést kapnak. Pál apostol így áll ezen a helyen, és egy kicsit szeretném nektek bemutatni a szereplőket, hogy jobban értsük ennek a bírósági tárgyalásnak a körülményeit. Ennek a bírósági tárgyalásnak a főszereplői Pál mellett Festus, Agrippa király és az ő felesége Bereniké. Festus volt Júdeának a helytartója, Agrippa egy szinttel följebb volt fölötte a római hierarchiában, és Agrippának a felesége volt Bereniké. A 25. fejezetben olvashatjuk azt, hogy hogyan érkeznek be ezek az emberek erre a bírósági tárgyalásra. Nem tudom, hogy kinek milyen kép él a fejében, lehet, hogy ha azt mondom neked, hogy bírósági tárgyalás, akkor eszedbe jut mondjuk egy magyar bírósági tárgyalóterem, vagy az amerikai filmekből egy ilyen tipikus ilyen tárgyalóterem. Hát nem úgy kell elképzelni ezt ott és akkor. Azt olvassuk, hogy Agrippa király és Bereniké óriási pompával vonul be. Nagyon-nagyon sokat adtak a látszatra, valószínűleg bíborba volt öltözve, valószínűleg egy magasabb ülő alkalmatosságon, kvázi egy trónon ült, Pál pedig egy kicsit lejjebb helyezkedett el tőlük. Azt is tudjuk az írásokból, hogy Pál apostol nem a megjelenéséről volt híres, valószínűleg egy alacsony, nem túl kellemes megjelenésű ember volt, a szavai nyilván nagyon ihletettek voltak, de óriási kontraszt volt a királyi párnak a rendkívül kifinomult hatalmat és dicsőséget sugárzó megjelenése között és ő közötte. Gondoljuk csak el, ott ül három rendkívül befolyásos ember, és itt pedig ez az apostol, akit igazságtalanul vádolnak. Így, ilyen felállásban hangzik el ez a védőbeszéd. Ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy ki is volt ez az Agrippa és ki volt ez a Bereniké. Nem vagyunk meglepődve valószínűleg, hogyha egy római embernél azt tapasztaljuk, mint például itt is Agrippánál, hogy korábban a testvére felesége volt ez a Bereniké, akit elszeretett tőle, és ő már a negyedik felesége volt, ez apróságok abban a kultúrában is így. Megtörténtek ilyen dolgok. De ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy ez az ember a Heródes dinasztiának a leszármazottja. Mennyire érdekes, tudjátok, hogy ki volt ez a dinasztia? Az alapítója Nagy Heródes volt, aki meg akarta öletni a gyermek Jézust. Emlékeztek a karácsonyi történetre, mikor óriási düvel ölet meg minden 2 éves és annál fiatalabb gyermeket Betlehemben? Mert az ő hatalmára akartak törni. Ennek a dinasztia alapító Nagy Heródesnek a fia volt Antipás, Galilea negyedes fejedelme, aki nem más tett, mint egy lánynak, az neki táncoló lánynak a kéréséért lefejeztette keresztelő Jánost. Ennek az embernek a fia volt az az Agrippa, aki karddal vágatta le Jakab apostolt. És ennek az embernek a fia az, aki most itt van, és ő előtte beszél Pál. Micsoda háttér, micsoda család, mennyire kemény történet. Valószínűleg tudott erről Pál, mennyire félelmetes helyzet. Gondoljátok el, egy ilyen uralkodó, egy ilyen vezető előtt ott állni, és így szólni hozzá. Azt látjuk, ha ezt a helyzetet közel engedjük magunkhoz, és megértjük, hogy itt nem kevesebb történik, mint hogy Pál apostol megérti, hogy ez egy hitvalló helyzet. Ezt a szót vigyétek el nagyon erről a történettel, ez a cím egyébként az igehirdetésnek, hogy hitvalló helyzet. Sokféleképpen lehetett volna értelmezni mindazt, ami itt történik. Ugye már az előbb említettem, hogy annyi mindent tehetett volna Pál. Elkezdhetett volna védekezni, elkezdhetett volna magyarázkodni, elkezdhetett volna irgalomért könyörögni, elkezdhetett volna akár fenyegetőzni, vagy valamilyen módon megjegyzéseket tenni arra, hogy milyen erkölcsi élete van ennek a királynak, vagy mit tudom én, annyi mindent tehetett volna. És ehelyett ezt a helyzetet arra használja az apostol, amit az egész életében ezeket a helyzeteket használta, hogy beszél az evangéliumról. Persze, ha többször elolvassuk a részt, akkor okosan érvel is, és elmondja, hogy egyébként nem tettem semmi törvénytelent, de a saját élettörténetén keresztül bemutatja az evangéliumot. Nem kevesebbet tesz, mint bizonyságot tesz. Nagyon szépen fel van építve ez a védőbeszéd. Először beszél arról, hogy milyen volt szigorú farizeusként, utána beszél arról, hogy milyen volt fanatikus keresztényüldözőként, és végül beszél arról, hogy milyen volt Krisztus apostolaként. Azzal ellentétben, ahogy néhány személyes bizonyságtételt hallunk, én úgy érzem, hogy nem színezi ki nagyon a részleteket, hanem őszintén és tisztán átadja mindazt, amit Isten cselekedett az ő életében. Az ő személyes sorsa ugyanis elválaszthatatlanul összefügg az evangéliummal. És tudjátok, mit ismer fel ott Pál ebben a helyzetben, ami rendkívüli? Hogy ezt a bizonyságtételt, ő még szerintem nem tudta, hogy ezt majd lejegyzik, és mi olvasni fogjuk, ezt a bizonyságtételt ő azokért az emberekért teszi. És azokban az emberekben, akik ők ott vádolják, és ott ülnek az óriási biztos hatalmukban, a hatalmas egzisztenciájukban, a gyönyörű bíbor palástjukban, azokban az emberekben meglátja az evangéliumra szoruló elveszett embert. És átadja nekik, ami a legfontosabb az életben, annak a lehetőségét, hogy megismerjék Krisztust. És ez óriási. Felismeri a hitvalló helyzetet, és mondja, amit mondania kell. Fókuszáljunk picit erre a védőbeszédre, annak is különösen a végére, amit most felolvastam. Ha megfigyeltük, akkor az apostol kétszer is említi a halottak feltámadását. Ha ismerjük egy picit az apostoli égehirdetést, úgy általában az abcselben, vagy más levelekben, apostoli levelekben, akkor tudjuk, hogy az apostoli égehirdetésnek a szíve volt az, hogy újra és újra eljutottak ide, és ez volt az a pont, ahol a legtöbben megütköztek. Sokszor olvasok azt, hogy egész addig hallgatják az emberek őket, amíg beszélnek Istenről, meg erről, arról, amarról, és amikor a halottak feltámadásáról kezdenek beszélni, ott szakad el a célna. Pogányoknál azért, mert a korabeli görögök azt mondták, hogy ilyen nincs. Eleve a görög filozófia lényege volt, hogy az ember egyszer meghal, akkor végre kiszabadul a lelke a testéből, erre vágyik egész életében, ugye a platóni alapokon. Miért akarna feltámadni? Miért akarna visszatérni abba a nyomorult testbe? Teljesen lehetetlen. Az aténi prédikációban, és akkor mondják azt, hogy jó, köszönjük, majd meghallgatunk máskor is. A zsidóknál pedig megint csak azért, mert az lehetetlen, hogy Krisztus feltámadt a halálból, mert akkor ő valóban Isten fia volt. És annyira szép, hogy ezt a kellemetlen témát, szerintem ekkora már Pál rájött, hogy itt ez mindig a kellemetlen, nem kerüli ki. Nem próbálja átcsomagolni. Nem próbál utalni rá, hanem szépen elmondja, hogy bizony, ez a hitünknek a lényege és a magva. Kétszer is beszél erről. És amikor másodszor beszél erről, akkor szól közbe Festus, és akkor mondja azt, hogy Pál, elment az eszed, hogy éneket beszélsz. Pillanatra szeretnék ráfókuszálni erre a helyzetre, amikor Pál a 22. és a 23. versben beszél a Krisztus feltámadásáról. És ezt még egyszer felolvasom, mert nagyon érdekesen jelenik meg az idő ebben a néhány versben. 22. és 23. vers. Azt mondja nekik ott és akkor. Itt állok, bizonyságot teszek kicsiknek és nagyoknak, és semmit nem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. Megjelenik benne Isten időfeletti cselekvése. Itt állok, ti ezt itt halljátok most, itt a jelenben történik, és teszek bizonyságot arról, hogy mit tett az Isten, mit ígért meg Mózesnek és a prófétáknak, távoli múlt, hogy a Krisztusnak meg kell halnia, ő meghalt és feltámadt, közelmúlt. Nyilván itt állok, átugorjuk a jelent, és ő majd világosságot fog hirdetni a népeknek és a pogányoknak. Csodálatosan összefog mindent, és így helyezi el tulajdonképpen a teljes kontextusba, hogy Isten régen is cselekedett, most cselekszik, mert hangzik az ige, és cselekedni is fog. Annyira tisztán, annyira világosan benne van mindaz, ami az evangéliumnak a szíve. És ez azt gondolom, a szent lehető ihletett bizonyságtétel, amiben megvan ez a fajta kontinuitás. Megvan az arra való rámutatás, hogy az evangélium mindenkié. Ez az a pont, ahol egy nagyon érdekes párbeszéd bontakozik ki. Festus, aki, mint már említettem, a Júdea helytartója volt, egyébként egy egyenes, mondhatni tisztességes ember volt. Az ő elődje Félix volt, arról is néhány hete hallottuk már, aki majdnem keresztény lett. És ez a Festus beszél Pálhoz, szabadon akar egyébként bocsátani, és ezen a ponton így elmondja neki őszintén, amit gondol. Korabeli bírósági eljárásokban nem szoktak így párbeszédbe elegyedni egyébként a vádlottakkal. És leszól neki Festus, hogy Pál, magyarul, elment az eszed. Totálisan elment az eszed. Pál, megőrültél. Sok tudomány az agyadra ment. Egyébként vannak emberek, akiknek tényleg az agyára megy a sok tudomány. Minden esetre ez Pálra most nem volt igaz, és az az érdekes ebben a helyzetben, hogy Pál reagál Festusra, tisztelettel, józanul, és azt mondja neki, hogy nem vagyok bolond, mond neki még valamit, érvel, és aztán Agrippa király felé fordul. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy olyan, mintha vele nem lenne dolga. Nem kezd el Festusnak érvelni, hanem nagyon direkt módon, mint valamilyen személyes beszélgetés lenne, odafordul Agrippához. És a legnagyobb merészséggel, megint csak a korabeli kereteket abszolút átlépve, a királytól megkérdezi, hiszel-e Agrippa király? Tudom, hogy hiszel, mintha belelátna. Ismered az írásokat, mert hogy ennek a királynak és a családjának miközben ilyen iszonyatos múltja volt, azért voltak zsidó gyökerei kapcsolódásai valamilyen módon, és tudta, hogy ő ezekben nőtt fel. Agrippa király, hiszel-e? Nagyon érdekes, ahogy így kicsit sarokba szorítja ezzel a kérdéssel. És ugyanúgy, ahogy pár fejezete korábban Félix helytartó, Agrippa is lezár, lépést hátralép, és egy kicsit egy ilyen semleges pozícióba lép. Félix azt mondta, hogy majd meghallgatlak máskor is. Agrippa pedig azt mondja, majdnem ráveszel. Már majdnem én is keresztény leszek. Ez egy nagyon diplomatikus válasz, de ha belegondolunk, hogy ez egy elkészített hitvalló helyzet volt, és ezt a választ Isten is várt ettől az embertől, akkor ez egy rendkívül tragikus mondat. Gondoljátok el, ebben a majdnemben megint ott van az elszalasztott lehetőség. Persze nem tudjuk, hogy Isten meggyőzte ezt az embert, még az is lehet. De Pál erre megint csak olyan alázattal és szeretettel reagál, nem kezdi el osztani, vagy nem kezdi el győzködni, hogy ha nem hiszel, akkor nem tudom, milyen ítélet vár rád, hanem azt mondja neki, hogy kérem az Istent, hogy egy nap megértse, és mindenki, aki itt van, azt, hogy mit jelent Krisztus szabadságában élni, ezek nélkül, a bilincsek nélkül. Egyes írásmagyarázók, hipotézis, de azt mondják, hogy talán fel is tarthatta a bilincseit, mint egy ilyen nagy retorikai mozdulat, hogy itt vannak ezek a bilincsek, de ezek semmit nem jelentenek. És így ér véget ez a védőbeszéd. Az az érdekes ebben, hogy Pál ebben a hitvalló helyzetben felelősséget vállal a hallgatóiért. És ezt szeretném most nagyon kiemelni nektek. Egy csomószor azt látom, hogy keresztények bizonyságot tesznek, és azt gondolják, hogy a bizonyságtétel annyi, hogy valakinek jól elmondjuk az evangéliumot, esetleg a bűneit, vagy így valamit így feltárunk előtte, kicsit akár ítélkező módon is, vagy kevésbé, elmondjuk neki, és ott hagyjuk. Az a többi a te dolgod. Ennyit vár tőlem az Isten. Elmondjam, átadjam, elmondtam, átadtam, letudtam, és csinálsz, amit akarsz. Most már tudod, innentől még keményebb is a helyzeted, mert tudtál róla, és döntettél volna Isten mellett. És itt nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy konfrontál az evangéliummal, és utána azt mondja, hogy kvázi imádkozni fogok, érted? Ugye? Nem felejtelek el, kérem az Istent, hogy ez eljusson. Óriási dolog, és nagyon jegyezzük meg. Ha hitvalló helyzetbe kerülünk, és szóra nyitjuk a szánkat, és valakinek beszélünk az evangéliumról, vagy elmondjuk neki, hogy lehet máshogy is élni, azt azzal felelősséggel tegyük, hogy utána, ha van rá lehetőségünk, akkor nyomon követjük ezt a folyamatot. Akár később is, nem nyomulva, de konkrétan rákérdezünk, hogy hogyan ezzel a dologgal, vagy csak annyit mondunk, hogy imádkozunk érte, és akkor tényleg imádkozunk érte, vagy nem mondjuk. Értitek ennek a súlyát? Hogy nem csak úgy szórja az evangéliumot, és mindenki tegyen, amit akar, hanem ebben van egyfajta felelősségvállalás. Véget ér ez a kihallgatás, bírák fel, Pál apostol el, és ahogy vonulnak ki, beszélgetnek egymás közt. És ezen a ponton azt mondhatjuk, hogy na, Pál, ez egy pekes ember. Jól behúzta magának ezt a helyzetet, mert hogy ha nem fellebezett volna a császárhoz, mondja egyik a másiknak, szabadon lehetne bocsátani. Nem találunk benne semmilyen halálra vagy börtönre méltót. Hát persze, mert egy ártatlan ember volt. És mondhatnád azt, hogy hát így járt. De közben mi történik? Az az apostol, aki a lélek vezetése alatt abban a sodrásban van, hogy oda megy, ahova Isten rendeli őt, az Isten akaratából tette ezt a fellebbezést, és nem más fog történni, hogy ezáltal jut el Málta szigetére, ahol hirdeti az evangéliumot, meg Rómába. És igazából ez a fellebbezés semmi más, mint egy útlevél, vagy egy nyitott ajtó Istentől Pálnak, hogy arra menjen, amerre dolga van. Világi szemmel, vagy az akkori megítélés szerint ez egy rendkívül rossz döntés volt, ugye? Isten meg ezáltal annyit ajtót, és további hitvalló helyzeteket teremt az apostol számára. A A nyári táborunkban az ébredés volt a téma, és arról beszéltünk, hogy a reformáció 500. évfordulójának az évében mit jelent számunkra a személyes megújulás, mit gondolunk arról, hogy hogyan készít Isten másoknak is megújulást, akár a környezetünkben, az egyházunkban, a nagyobb társadalomban. És arra jutottunk, hogy ez akkor működhet jól, hogyha azok a keresztények, akik átélik a megújulást, és Istennel járnak, ott azon a helyen, ahol vannak, sóként és világosságként élnek, és egyszerűen azt szerint az értékrend szerint élnek, és hirdetik és érik az evangéliumot. És ez hozhat igazi változást. A reformáció korában is például Magyarországon nem úgy történt ez, hogy kiadtak valami rendeletet, vagy küldtek valami körlevelet, hogy holnaptól reformáció, és akkor hirdessétek ki mindenhol. Hanem konkrét emberek, akiket megragadott Krisztus, és elmentek, és tanultak külföldön, és hazajöttek, és mentek az emberek közé, és éltek, és szolgáltak, és úgy építették fel a közösségeket, és ezek a reformátor személyek, alakok voltak, akiken keresztül Isten elvégezte ezt a megújulást. Egy csomó olyan helyzetbe kerültek, amit ma hitvalló helyzetnek nevezünk. És azt gondolom, hogy ha Isten akar valamit kezdeni még ma is, a mi népünkkel, a mi országunkkal, a mi városunkkal, a mi egyházunkkal, már pedig azt gondolom, hogy akar, akkor azt úgy fogja tenni, hogy téged és engem használ ebben. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon könnyen kerülhetünk úgynevezett hitvalló helyzetbe. Csak egy gondolat arról, hogy hogyan tudjunk megítélni, hogy milyen helyzet hitvalló helyzet. Én azt gondolom, hogy nagyon mérlegelnünk kell, mert nagyon rossz az, amikor az ember azzal a görccsel él, hogy így állandóan beszélnie kell Krisztusról. Ugye érezzük, hogy ez egy nagy szükség, de ha szükségből kényszer lesz, akkor az rossz. Ha az ember hosszú távon ilyen kényszerekben él, azok felemésztik a belső erőit, a személyiségének az alapvető struktúráit, és nagyon görcsössé teszik őt. És Isten nem erre hív bennünket. Valószínűleg sokkal inkább egy készenlétre, arra, hogy legyünk készek felismerni a hitvaló helyzeteket. Azokat az alkalmakat, amikor lehetőségünk van valamilyen módon beszélni az evangéliumról, érni az evangéliumot. És ezt jól tudjuk, hogy sokszor konkrét szavakat jelent, sokszor pedig az evangéliumból fakadó cselekedeteket, sokszor pedig mindkettőt. Jól vigyázzunk ugyanakkor, hogy felismerjük a megfelelő formákat. Nagyon sokszor, főleg, hogyha ilyen hevesebb természetűek vagyunk, akkor itt csípőből készek lennénk arra mondjuk, hogy kiosszunk embereket, vagy fejbevágjunk egy-egy igével. És azt is tapasztalom egyébként, és ez személyes véleményem, és sok rossz tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hogy néha a keresztények így meggondolatlanul teszik ezt. Mondok egy példát, az online térben, egy blogon, vagy egy közösségi oldalon felmerül egy kérdés, és kapásból elkezdik osztani az észt a keresztény értékekkel. Miközben nagyon nehéz dolog ez, mert egy csomószor azt gondolom, hogy Isten egy személyes kapcsolatban akar bennünket bizonyságtételre hívni. Persze nem mondom senkinek, hogy hallgassa el a keresztény értékeit, ugye értjük, de belövöldözni sokszor így az online térbe azt, hogy mit gondolunk meg, ez az igazság, és tényleg így fejbeverni az embereket az igazsággal, ez egy nagyon egyszerű dolog. Sokkal kellemetlenebb, sokkal fájdalmasabb, sokkal nehezebb felvállalni a személyes találkozást valakivel, megérteni, megismerni, és úgy megosztani vele azt, hogy mi az Isten üzenete. Netán hordozni, és felelősséget vállalni, mint ahogy Pál itt kvázi hordozta, és egyfajta felelősséget vállalt Agrippa király iránt. Két képpel szeretném lezárni ezt a mai igehirdetést, amit a táborban is mondtam. Két olyan képpel, ami segíthet bennünket abba, hogy honnan nyerjük az erőt, a belső megújulást ahhoz, hogy a hitvalló helyzeteket felismerjük, vagy hogy azokban megálljunk. A nyári tábor estén a jelenések könyvének az első rész, második, harmadik fejezetében, ott az elején vannak ilyen kis levelek, tudjátok, 7 gyülekezethez, ezek voltak velünk. És az első estén, a nyitó estén beszéltem arról az efézusi gyülekezetnek írt levélből, mikor azt mondja Jézus az efézusi gyülekezetnek, hogy nagyon jó vagy, nagyon sok mindent jól csinálsz, de nincs már meg benned az első szeretet. Térj meg és térj vissza az első szeretethez. És nagyon sokan azt gondolják erről, hogy az első szeretet az az, amikor megismertük Istent valamikor egyszer, akkor úgy nagyon lángoltunk érte, és az első szeretet az a kezdeti, ilyen első szerelem kicsit, ugye? Az első lelkesedés, az első tűz. És mintha az ige arra hívna, hogy legyünk olyanok, mint 5, 10, 15, 20, 40, akárhány évvel ezelőtt. Pedig olyanok már nem lehetünk, és nem arra hív az Isten, hogy visszarendeződjünk. Az első szeretet ugyanis nem a mi első szeretetünket jelenti, hanem azt a legelső, megelőző szeretetet, ami nem más, mint a Krisztus szeretete. Az első szeretet az nem a mi kezdeti megtéréskori állapotunk, hanem az a szeretet, amit énekeltünk a konfirmáció előkészítőn, és itt a pünkösdi istentiszteleten, abban a dalban, a mert te előbb szerettél. Ő előbb szeretett, még nem is tudtunk róla semmit, és már akkor szeretett bennünket. Az első szeretethez való visszatérés napról napra ezt jelenti, hogy visszahelyezem magamat abba a legelső szeretetbe, és az identitásomat nem abból merítem, hogy én egyszer hogy szerettem Istent. Értitek? Micsoda individualista csavar ez. Nem az a lényeg, hogy én egyszer hogy lelkesedtem érte, hanem hogy ő már előbb szeretett, mikor még nem tudtam róla semmit, mikor még nem is léteztem. És újra ebbe a forrásba forrásból meríthetek. És erre figyelhetek oda. Mert ez a szeretet állandó. Ez nem változik. És az igazi identitásom ott van ebben a megelőző szeretetben. A másik pedig az utolsó alkalommal, a záró alkalommal beszéltem arról az igéről, mikor azt mondja Jézus az egyik gyülekezetnek, hogy íme nyitott ajtót adok eléd, amit senki nem zárhat be. Mert nálam van a Dávid kulcsa. A Dávid kulcsa egy messiási jelkép volt. És higgyük azt, hogy Isten nyitja nekünk az ajtókat. Nyitott ajtót ad, lehetőséget ad arra, hogy éljünk keresztényként, és ezeket a hitfaló helyzeteket is ő teremti. Ne féljünk tehát, hogy nekünk ezeket keresni kell. Ne féljünk tehát, hogy valaki olyan zárt, és hú, akkor majd elszalasztunk valamit, mert ő nyitja ki ezeket az ajtókat. A reformáció ezelőtt, 500 évvel meg azután, egy olyan helyzet volt, amikor tudjátok, mit tett Isten? Egy csomó nyomorúság, szenvedés, történelmi tragédia meg nehézségen keresztül óriásira tárta az ajtókat. És egy akkora lehetőséget nyitott az evangélium hirdetésére, amit hát azóta még talán igen, de azelőtt így nem nagyon tapasztaltunk. A mi országunkban biztos, hogy nem. Amikor megújulásért imádkozunk, akkor azért imádkozunk, hogy Isten nyisson ilyen ajtókat. És azt tudjátok, mit jelent? Az, hogy lehet, hogy ez különböző nehézségeken keresztül fog eljönni. Nem azért imádkozunk persze, hogy jöjjön a török és szakadjon három része az ország, mint a reformáció idejében, de azért simán lehet, hogy ezek nem könnyű helyzetek lesznek. Úgyhogy amikor imádkozunk nemzetünkért, vagy a környezetünkért, hogy Isten adjon megújulást, akkor ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy minden szuper lesz és a legjobban alakul. Mert a lényeg az az, hogy végső soron eljusson mindenkihez az örömhír, meg Isten újjáteremtő munkája. Hisszük, hogy ez a történet, amit most felolvastunk, az apostolok cselekedeteiből, meg amiről szó volt, ez nem történelem a számunkra. Egy kedves történet csak, hanem arról beszél, hogy Isten ma is cselekedhet. Isten tegyen benneteket alkalmassá, képessé, készé, áldottá, hogy ezeket a helyzeteket felismerjétek, és így tudjatok az evangéliumról bizonyságot tenni. Ámen. Míg a dicsőítő csapat felmegy a helyére, addig szeretném bevezetni azt, hogy a hónapnak bár a harmadik vasárnapja van, de olyan, mint a második lenne. A nyári tábor miatt délelőtt ma volt úrvacsorai közösség, és ez azt jelenti, hogy akkor ma van válaszadós istentisztelet. A válaszadós istentiszteleten lehetőségünk van valamilyen módon válaszolni, felelni arra, amiben Isten akár megszólított bennünket az igehirdetésben, vagy bármilyen módon szeretnénk egy lépést tenni Jézus felé. Nagyon fontos ez a fajta interaktivitás, jelenlét, mert az istentisztelet nem egy olyan hely, ahol csak ülünk és így némán bámulunk, és várjuk, hogy Isten valahogy elérjen, hanem van egyfajta párbeszéd. Ezért imádkozunk például, ugye akkor Istent szólítjuk meg, ezért dicsőítünk, és a válaszadás is egyfajta párbeszéd. Három lehetőség van erre. Azt mondja Jakab apostol, hogy szenvede valaki közöttetek, imádkozzék, hívassa magához a gyülekezet véneit. A hitből fakadó imádság megerősíti a szenvedőt. Akár szenvedésben, nehézségben vagyunk, akár bármiben szeretnénk imádságot kérni, ezt megtehetjük. A templom hátsó részében ott lesz két imapár, és ezek az imapárok várnak bennünket, ha oda megyünk, és megosztjuk az imakérésünket, akkor ők imádságban hordozni fognak bennünket. Azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A második lehetőség, itt majd a zongoránál lesz egy gyertya, meg lesz gyújtva, és lehetőségünk van oda menni, és a nagy égő gyertyáról egy kis gyertyát meggyújtani. Nem a halottakért gyújtjuk a gyertyát, ezek nem ilyen emlékgyertyák, hanem ez egy olyan szimbolikus cselekedet, amelyel kifejezzük azt, hogy szeretnénk, hogyha Jézus fénye, az ő világossága jönne az életünkbe. Mindig szoktam mondani, hogy konkrétan hozzátehetünk egy imádságot, konkrétan közben hordozhatunk egy embert, könyöröghetünk valakiért, akire nézve szeretnénk, hogy ez megtörténjen, vagy az életünk egy adott területéért. Meggyújtottuk azt a gyertyát, picit ott maradhatunk, leülhetünk, és akkor imádságban Isten előtt lehetünk. Azt is olvassuk az igében, hogy Jézus a mi fájdalmainkat hordozta, a betegségeinket hordozta, és az ő sebei árán gyógyultunk meg, az ő keresztje a mi gyógyulásunknak az ára. Itt hátul, de a templomnak ebben a burkolatában látható egy ilyen kereszt, és lehetőség van onda menni, és egy követ felvenni, és letenni oda a keresztnél. Amikor ezt tesszük, akkor tulajdonképpen kifejezzük azt, hogy valamit szeretnénk elengedni, letenni Jézus elé. Lehet ez akár egy teher, egy bűn, bármi, amit szívesen letennénk és elengednénk. És itt is arra hívunk mindenkit, aki ezt választja, hogy menjen oda, ezt tegye meg, és akár ott maradhat, vagy itt leülhet az első sorokban, és ezt imádságban is elmondhatja Istennek, hogyha szeretné. Éljünk ezekkel a válaszadási lehetőségekkel, közben pedig legyünk együtt dicsőítésben. Néhány szóban ezért szeretnék most imádkozni. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk, és téged kereshetünk. Add, hogy amikor közeledünk feléd, amikor vágyunk a te jelenlétedbe, akkor történhessen veled találkozás, élő találkozás. Imádkozunk, Urunk, hogy légy jelen közöttünk továbbra is, és hadd legyen igaz ránk az az ige, hogyha mi közeledünk feléd, akkor te is közeledsz hozzánk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk azért, mert elküldted értünk a te fiadat, és köszönjük, hogy elküldted az apostolokat, az első keresztényeket, hogy ezt a hírt ne tartsák meg maguknak, hogy hitvallók voltak, hogy felismerték ezeket a helyzeteket. Köszönjük, hogy éltek, szerettek, bizonyosságot tettek rólad. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket, és napról napra újíts meg az első szeretetben, a benned való gyökerezésben, és áld meg bennünket, amikor arra hívsz, hogy továbbadjuk az evangéliumot. Tegyél bennünket, Urunk, érzékenyé a te lelked vezetésére. Tegyél bennünket fogékonyá azokra a finomságokra, ahogyan te egy ilyen helyzetet előkészítesz. Segíts látni abban, aki még nem a te utadon jár, vagy kifejezetten ellenséges veled, vagy közönyös. Segíts látni benned azt az embert, aki véte teremtetted őt. Segíts látni valahogy azt, amilyennek te látod őt. És kérünk, Urunk, azért, hogy tudjunk felelősséget vállalni a szavainkért és azokért, akikhez te küldesz, annyiban, amennyiben te azt elvárod tőlünk. Imádkozunk, Urunk, különösen azokért, a testvéreinkért itt közöttünk, és akiknek nehéz, akár a családjában, akár a környezetében rólad beszélnie, akit bántanak vagy kigúnyolnak emiatt. Imádkozunk mindazokért, akik különféle terheket hordoznak közöttünk, betegekért, akár a gyász, az elengedés terheiért. Imádkozunk az egyedül lévőkért, vagy akik éppen ilyen harcokban vannak, hogy harcolnak az egyedül létükben, vagy épp a párkapcsolatukban. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi országunkat is, a mi városunkat, hogy minél több emberhez juthasson el az örömhír, vagy megújulást és ébredést a mi nemzetünknek. Hallgass meg bennünket, Urunk, amikor a Jézus Krisztustól tanult imádsággal is imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.